Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumának 8. részéből olvassuk Istenünk igéit. Lukács evangéliumának 8. részéből a 22. verstől a 26. versig. Lőn pedig egy napon, hogy bement a hajóba ő és az ő tanítványai, és mondanékik, menjünk a tónak túlsó partjára, és elindulának. De hajózásuk közben elszenderedék, és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának. És hozzá menvén felkölték őt, mondván, Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén megdorgálá a szelet, és a víznek habjait, és megszűnének, és lőn csendesség. És mondanékik, hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala mondván egymásnak, ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek neki. És evezének a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát, jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy ma is advent második vasárnapján eljöhettünk ide a templomba, a közösségünkbe, hogy dicsérjünk téged, magasztaljuk a te áldott nevedet, megköszönjük sokféle adományaidat, testi, lelki adományaidat, amikkel az elmúlt napokban is megajándékoztál. Megfogjuk a te kezedet hittel, bizalommal, és úgy induljunk el aztán a jövő hétre. Köszönjük néked, hogy készen vársz minket ilyenkor, és megnyitod előttünk a te szívedet. Köszönjük néked, hogy Jézusért lettél a mi mennyei atyánk, a te áldott egyszülött fiadért. Köszönjük, hogy érte lehetünk mi a te fogadott fiaid és leányaid. Érette hívsz minket magadhoz, és tartasz meg magad mellett, egész életünkbe, sőt örökké életünkre nézve is. Kérünk téged most arra, atyánk, hogy szólj hozzánk az igéből, szent lelkeddel nyisd meg az ige hirdető ajkát, a hallgatóság szívét, és add, hogy minnyájan befogadhassuk a te áldott igéidet. Urunk, te látod, hogy milyen életből jövünk, látod a mi személyes bűneinket, vétkeinket is. Kérünk téged, hogy ne ezekre tekints, bocsáss meg ezeket minékünk a te nagy kegyelmedből, Krisztusért. Bánj velünk irgalmasan, és látod azt a kultúrát is, amiből jövünk, látod azt a sok-sok istentelenséget, illetve önistenítést, ami az emberek szívét eltölti körülöttünk, talán a családba is, munkahelyen is érezzük ezeket a dolgokat. Olyan rossz ez a világ, Urunk, körülöttünk. Hova jöhetnénk, ha nem te hozzád? És olyan jó, hogy van ez a hely, van ez a gyülekezetünk, ahol megállhatunk, és ahol fölemelhetjük a tekintetünket, ahol a mennyei világnak, a te áldott igazságaidnak a fénye ragyog be a szívünkbe. Kérünk téged, hogy legyen ez így a mai napon is. Áldj meg minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 152. énekünket énekeljük. 152. Szent Isten, noha néked az egek ülő széked.
Oh,
Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 6. részéből olvassuk, a 9. verstől a 13. versig. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim! Elnézésteteket kérem, egy kicsit ilyen fátyolosabb lett a hangom az elmúlt héten, úgyhogy remélem nem megy el, végig tudok majd beszélni. Tehát most ez van. Ne a hangomra figyeljetek, hanem arra, amit mondok, ahogy eddig is tettétek. Tehát az Úr Jézus imádkozni tanítja a követőit, és megtanítja nekik, hogy atyjuk elsőségét szem előtt tartva, először olyanokat kérjenek, ami az ő dicsőségét szolgálja, és csak azután térjenek át a maguk javát szolgáló kérésekre. Ez utóbbiak között első volt a mindennapi kenyér kérése, a második szorosan kapcsolódott hozzá a bűnbocsánat kérése, ami ugyanúgy napi szükségletünk, mint a betevő falat, és ehhez megint ésszel kapcsolta az Úr Jézus a következő kérést, és ne vigy minket a kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ma ez van előttünk, de van-e ennek aktualitása? Időszerű ez a kérés? És egyáltalán mit is kell kérnünk? Mit is kérünk ezzel a kéréssel? Ezt a kérést, ha alaposan elgondolkozunk rajta, két részre oszthatjuk, és ez az igehirdetésnek is a két része. Az első rész, és ne vigy minket a kísértésbe, második pedig, de szabadíts meg minket a gonosztól. A kérés helyes értelmezése érdekében fontos tisztáznunk, hogy mi az a kísértés, amiről itt szó esik. Mit értsünk a kísértés szón? Nos, én amellett török pálcát, hogy ez a szó az eredeti szövegben egy nehezen elviselhető élethelyzetet jelent. Egy hosszabb, rövid ideig tartó válságos időszakot. Olyan kritikus pillanatokat, amiket nem vágyik egyikünk sem. A nem szeretem napokat, amikor hányattatást, viszontagságot, szenvedést kell átélnünk. Nem azt kérjük itt ezzel a szóval, hogy Isten ne vegyen rá minket bűnre. A magyar nyelvnek a mai állása szerint a kísértés szón általában azt értjük, hogy valaki valami bűnre akar minket rábírni. De ez nem áll meg ebben az esetben. Az atyát nem kell arra kérni, hogy ne akarjon minket olyan dolgokra rávenni, amiket ő maga tiltott meg nekünk. Ha ilyen lenne az atya, akkor joggal lenne üres a templomunk, ha ő olyan Isten lenne, aki először azt mondja nekünk, hogy ezt csináld, aztán utána ő, hogy azt ne csináld, ő az ellenkezőjére akarna a következő pillanatban rávenni minket. Nyilvánvaló, hogy nem erről van szó, annál is inkább, mert a Bibliából világosan kiderül előttünk, hogy Isten maga a bűnre nem ösztökél senkit egyáltalán, pont az ellenkezőjére ösztökél mindenkit. Tehát ne úgy értsétek ezt, hogy Isten ne próbálj meg engem, vagy atyám ne próbálj meg engem bűnre rávenni. Mert nem ezt jelenti ez a szó. Hanem azt jelenti egyszerűen, hogy ne vigyen minket, egészen drasztikus egyébként a kifejezés, ne vigyen minket, ne sodorjon, ne hurcoljon minket, mint ahogy mikor viszi a vadállat a zsákmányát a szájába. Hogy Isten ne vigyen, ne hurcoljon, ne ráncigáljon bennünket nehéz életkörülmények közé, ne tegyen ki viszontagságos időknek bennünket. Aláhúzom már itt az elején, azt, amit eddig Isten tiszteleteken általában a végén hangsúlyoztam, hogy ezt mi kérjük, mi, ne vigy minket. Persze beleértjük magunkat is ebbe a dologba, de ez az Úr Jézusnak, a népének tanított imádsága, az egyháznak az imádsága ez. Mi kérjük, adott esetben mi vagyunk itt, az újszegedi gyülekezet tagjai, mi kérjük őt, hogy ne vigyen, ne hurcoljon bennünket bele nehéz életkörülményekbe, viszontagságos időkbe. Persze egyénenként is érthetjük ezt a dolgot, meg nyilván értjük is, egyénileg is kérhetjük a mennyei atyánkat, hogy ne tegyen ki minket ilyen nehéz életkörülményeknek, amiket egyáltalán nem kívánunk senkinek se, de magunknak se. Magunknak is kérhetjük nyilvánvaló módon, de itt az egyház tagjaként, az egyházat ne vigye ilyen viszontagságos időkbe. Ne tegye azt velünk, hogy visszautaljak a lekcióra, amit Jézus csinált a tanítványaival. Hogy mondta nekik, hogy üljetek be a hajóba, és menjünk. És utána, amikor elindultak a genezáreti tavon, az Úr Jézus szépen elaludt, meg gondolom olyan fáradt volt, hogy elaludt, de kitört egy vihar, még a viharra se ébredt, hogy csak ott aludt a hajó hátuljába. És aztán a tanítványok hirtelen életveszélybe kerültek. Ugye? Megmerült a hajó. Ez a próbatétel, ez a nehézség, amiről itt szó van az igében, a mi atyánkban is. Ez a vihar, a nehéz időszak, amiben úgy tűnik, hogy az életünk is kockán forog. Ember próbáló, fájdalmas, könnyeket, szenvedéseket okozó nehézségek. Ne vigy minket ilyen körülmények közé, atyánk. Nyilván gyermekeiként kérjük erre atyánkat, mert mi már úgy vagyunk ezzel, hogy hisszük, hogy ő mindenható, és a kezében tartja a mindenséget, irányítja az eseményeket, markában tartja az egyházát is, az egész egyházát, és benne a mi kis életünket is, ha az Úr Jézus gyermekei vagyunk, mi is tagjai vagyunk az egyháznak, és az egyházzal együtt az ő kezében van a mi sorsunk is, és így hangot adhatunk előtte az Úr Jézus szerint, adjunk hangot, előtte annak a fájdalmunknak, annak a félelmünknek, hogy mi igenis nagyon félünk a nehéz időszakoktól, de kérünk téged, hogy ne vigy minket ilyen körülmények közé, ilyen nehéz, viharos élethelyzetbe, nem szeretem napokba. Te irányítasz mindent. Te meg tudod ezt tenni, hogy ne sodródjunk ilyen helyzetbe. Fontos azonban tudnunk, meg tudjuk is valahol a szívünk mélyén, hogy atyánk, ennek ellenére, hogy kérjük tőle ezt a kérést, ennek ellenére belevihet minket ilyen helyzetekbe. Persze azt nem tudjuk megítélni jelen pillanatban, hogy hányszor hallgatta meg a kérésünket, és mi mindent kerültünk már ki eddig az életünk folyamán, nehéz helyzeteket, mert meghallgatta ezeket a dolgokat. Minden esetre... Nyilván vannak olyanok, akiknek az élete nem így néz ki, de sokan vannak úgy, hogy élik az életüket, mint Marci Hevesen, hogy így mondjam. Nincs velük olyan nagyon nagy baj, nincs olyan nagy probléma velük éveken, évtizedeken keresztül. Nem lehet, hogy azért van ez, mert az Atya meghallgatja a kéréseinket, és ezt a kérésünket is, hogy ne vigyen ilyen életet, akkor nem viszlek. De azért az az igazság, hogy nem hihetjük azt, és nem is hisszük, hogy az életünk utolsó pillanatáig elkerülhetjük az ilyen fájdalmas élethelyzeteket. Akár a közösségi, akár egyéni szinten is. Nem kerülhetjük el, testvérek. Kérni kérhetjük, bizonyára sokszor meg is hallgat az Atya, de nem mindig hallgat meg, amikor az ő bölcsessége úgy látja, hogy bele kell minket vinnie egy viharba, hogy Jézus is belevitte a tanítványait a viharba, akkor belevisz minket a nehéz élethelyzetbe, a kérésünk ellenére. Van, amikor úgy csöppenünk bele váratlanul egy nehéznek látszó, vagy tényleg nehéz szituációba, hogy hát mint derült égből a villámcsapás ér bennünket. Máskor úgy bele sodródunk szépen lassan. És egyszer csak azt veszük észre, hogy már is itt van az a kísértés, ugye? A nehéz idő, a nehéz időszak. Most van, kitört a vihar. És akkor érezzük a bőrünkön is, meg a húsba, vérbe vágón is, hogy most aztán ez elég nehéz szakasz az életemben, amit most meg kell tenni. És megkérdezzük ilyenkor, hogy miért? Miért viszel engem? Vagy miért viszed az egyházat ilyen nehéz helyzetekbe? Miért teszel ki bennünket ennek? Nyilván azért, testvérek, mert ilyenkor az atyánk minket próbára tesz. Próbára tesz. Itt válik a kísértés, a nehéz helyzet próbatétellé. Az ő kezéből fogadjuk el, ő visz bele ezekbe a helyzetekbe, aki mindent irányít, ő visz bele, miért? Hogy próbára tegyen. Hogy próbára tegye, megvizsgálja a belsőnket, a szívünket, hogy ragaszkodunk-e hozzá, hogy szeretjük-e őt, bízunk-e benne, hűek maradunk-e hozzá, akkor is, hogyha nehéz életkörülmények közé juttat, ha fennáll a tőle való elszakadás, sőt a vele való szembefordulás veszélye is. Próbára teszi a hitünket, a hűségünket, a bizalmunkat, a szeretetünket. És nyilvánvalóan azzal a céllal teszi ezt, hogy a próbatétel által bennünket egyébként még jobban magához kössön. Még jobban magához húzzon, és a vele való közösségbe megerősítsen bennünket. Sok bibliai példa juthat eszünkbe, egyéni életek is, Ábrahám például, a zsidókhoz írt levél 11. részében ugyanezt a szót, a peirasmosz szót olvassuk ott is, a próbatétel, a kísértés szavát. Másik, tudnélik, amikor Izsákot kellett úgymond föláldoznia, próbára tette őt Isten ezzel a nehéz helyzettel, amiben ő vitte bele, hogy akkor is ragaszkodsz hozzám, még ott is nekem engedelmeskedsz, még jobban szeretsz engem, mint a fiadat. Vagy gondoljatok Jób történetére, hiszen őt is Isten engedte bele abba a nehéz élethelyzetbe, hogy mindenét elvesztette, és Jób pedig foggal körömmel ragaszkodott Istenhez még a legnagyobb nyomorúsága mélyén is. Nem fordított neki hátat. És gondoljatok, ha egyéneken túl most túltekintünk a zsidó népre, azt mondja a zsidókhoz írt levél is, meg hát sok helyen olvassuk ezt, hogy Isten megpróbálta az ő népét. Megpróbáljam, akar-e törvényem szerint járni, vagy nem? Megpróbáltalak téged, megsanyargattalak téged a nyomorúság kemencéjébe. Jézus maga is próbára teszi az ő tanítványait, az a kis egyházát, hogy ott mit fogtok tenni, amikor alszok? Ott vagyok, de alszok, nem számíthatok rám látszólag. Mit fogtok tenni? És amikor Jézus fölébred, akkor rögtön a hitüket mondja, hol van a ti hitetek? Hát nem ragaszkodtok hozzám. És testvérek, látjuk így a történelemben, hogy Isten az ő népét, nem csak egyéni hívőket, hanem az ő népét is hányszor vitte, és ő, tényleg nehéz időkbe. Az egyház hajója sokszor viharba került azóta. Mindjárt ott a legelején, ugye, mekkora viharba kerültek, az egész római görög kultúrával kellett szembe fordulniuk tulajdonképpen. És fordultak szembe. Ott azért más tartottak királynak, nem a názáreti Jézust. És hogyha valaki nem tett hűségnyilatkozatot a császárra, akkor az államellenségnek lett minősítve. Rögtön számíthatott a római ávóra. Azért nem volt könnyű időszak. Szenvedésekkel teli időszak volt, és sok-sok vértanú lett akkor a keresztjének közül. Nagy vihar volt, de kiállt a hajó, és mert ott volt velük Jézus. Ott volt velük az Úr Jézus. És milyen nehéz időszak volt azóta is sokszor az egyház életében, csak a 20. századra gondoljatok. Itt Európában kitört ugye a náci ideológia. Hát ott a keresztényeknek nem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű. Vagy meghódoltak, behódoltak Hitleréknek, vagy szembeszálltak vele. De aki szembeszállt velük, és nem volt hajlandó az ő ideológiájukat, hogy így mondjam, egyházilag igazolni, az megnézhette magát, az valamely koncentrációs táborba kötött ki előbb-utóbb, vagy börtönbe. Volt, aki meg is halt, vértanú lett a hite miatt. És a másik oldalon, itt meg a vörös ideológia, az akkori Szovjetunióban papok, szerzetesek, hívő emberek százait, ezreit ölték meg, kínozták meg a legválogatottabb körülmények között, vitték őket a gulágra, meg egyéb helyekre. Se tudjuk, mi lett egy csomó emberrel, hívő keresztjénekkel. Hát az se volt egy leányálom, az az időszak. Ugyanitt átélték Magyarországon is a hívő testvéreink, testvérek. Mi már nehogy elfelejtsük ezeket a dolgokat, mert nem tesz jót nekünk. Erdélybe, ott is ott voltak a vértanúink, évtizedekre elítélt emberek, csak azért, mert nem fogadták el a kommunista ideológiát. És egyszerűen ők azt mondták, nem tudunk ezzel azonosulni, mert mi hívők vagyunk, és ti meg ateisták vagytok. És ez a legnagyobb különbség a kettő között, ugye? Hát megnézhették magukat ők is. De az Úr megtartotta őket, de próbára téve tartotta meg őket. Tisztogatta az ő hitüket, szeretetüket, iránta való ragaszkodásukat. És most azt mondom ti néktek, testvéreim, hogy az Úr az egyházát most itt a 21. század elején egy még eddig nem látott viharba viszi bele, itt Európába és a nyugati kultúrába. Úgyhogy készüljetek föl lelkileg, hogy az, hogy ragaszkodunk a Krisztushoz, ezt próbára fog tétetni, hogy mekkora keresztjének vagyunk mi. Hogy megalkuszunk, vagy hátat fordítunk ennek a mostani vókizmusnak, ennek a nyugati ideológiának, ami teljesen eluralta az egész nyugati kultúrát, és áramlik ide is. Egyelőre nem politikai síkon érezzük az erejét, hanem egyelőre kulturális síkon érezzük az erejét, mert a Facebookon meg az interneten keresztül itatja át a gyerekeinknek meg az unokáinknak a lelkét ez az ideológia. És csak időkérdése, nem sok időkérdése, amíg Orbán Viktort le fogják innen söpörni, mint a pinty, azok az emberek, akiknek a lelke nem tud azonosulni ezzel az egész ideológiával, ami most úgymond uralmon van. És akkor vége lesz annak az időszaknak, amit most mi itt élvezünk, hogy egyelőre még a politika is árnyék a borúreánk, hogy így mondjam, vagy védő, oltalmazó kezébe vagyunk, mert most még a politika is azt mondja, hogy a kereszténységet védeni kell, és ez a jövő útja. De mi lesz, hogyha már nem ők lesznek hatalmon? Úgyhogy még véletlenül se Orbán Viktorba lássuk a megmátónkat, a megmentőnket, bár hálát adhatunk Istennek, hogy most jelenleg ő van, meg ők vannak, de ez csak elodázza a problémát, mert ez a probléma eszkalálódni fog Magyarországon is. Egyre nagyobb lesz a probléma, és a keresztények egyre jobban egy olyan ideológia árnyékába kerülnek, ami nem tűri őket. Mindent tűr. Egyet nem a keresztjéneket, nem. Az igazi elkötelezett keresztjéneket nem tűri. Akik szerint van Isten, akik szerint az ő rendjébe kell nekünk beilleszkedni, nekünk, embereknek, akik nem a magunk istenei vagyunk, nem lehetünk a magunk istenei, megvetve, megtagadva őt, és kialakítva a magunk is törvényeit, meg a magunk is identitását, mert majd mi mondjuk meg, hogy kik vagyunk, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok, vagy milyen genderünk van. Nem lehet. Ez a kereszténységet nem tűri ez az ideológia, testvérek. Egy totalitárius diktatúra, egy puha diktatúra árnyékába élünk. Úgyhogy belevisz minket Isten ebbe a dologba, testvérek. Nyugati testvéreinket már belevitte. Ott már elvisznek azért lelkészeket, hogyha azt mondják, hogy nem adok össze homoszexuális párokat a templomba. Ez már diszkrimináció. Vagy megmerek szólalni a gender ideológia ellen egy szószékről. Itt még megtehetem, de ha most nyugaton lennék, már följelentene valaki a gyülekezetből, vagy kijutna valóban egy ilyen felvétel, amit mi kiteszünk az internetre, akkor már följelentenének engem, és elvinnének engem. Nehogy azt higgyétek, hogy ez valami ilyen illuzórikus dolog, vagy valami, hát festem itt az ördögöt a falra, nem így van. Na, nem sorolom. Értitek a dolgot, hogy az Úr Jézus viszi a nehéz helyzetbe az egyházát, és benne minket. Minket, mi vagyunk az egyház tagjai. Mi vagyunk a Krisztustan, ott ülünk a hajóba vele. Ugye az egyház bajba kerül, de mi nem. Ha a Krisztusai vagyunk, mi is bajba kerülünk. Ne vigy minket a próbatétel nehézségei közé. Ezekben a szörnyű élethelyzetekben, amikbe úgy belekerülhetünk nagyon könnyen, egyik pillanatról a másikra. De ha meg kell lenni, vigyél. Vigyél. Megadjuk magunkat neked. Oda viszel, ahova akarsz. Azért biztató testvérek nekünk az a drága igei tanítás, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy ő minden napon velünk van. Tehát, hogyha nehéz időkbe is jutunk, ha ilyen emberpróbáló körülmények közé is kerülünk, bármikor egyéni szinten vagy egyház szintjén, azért tudhatjuk, hogy az Úr Jézus velünk van, ott van a hajónkban. Lehet úgy tűnik, mintha aludna, de velünk van. És kiálthatunk hozzá. Azt is megígérte az Úr, hogy nem fog minket erőnkön felül próbára tenni. Nem fogja meghaladni semmilyen próba a mi emberi tűrőképességünket. Mindenki más és más. Ezt ő, mint egy jó atya, a gyermekei határait tekintetbe veszi, és nem követel egy 3 évestől azt, amit egy 16 évestől. Az atyánk is ilyen, hogy tud velünk bánni, és ismeri a korlátainkat, és szeret minket. De azért próbára tesz minket, és azt is tudhatjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak végül is minden a javukra van, javukra válik. Akármilyen nehéz időkbe sodródunk bele, valahogy az Úr jót fog kihozni belőle. Itt is, ebben a lekcióban is, milyen nagy jót hozott ki az Úr Jézus ebből a nehéz helyzetből. Meglátták az ő dicsőségét, nem? Kicsoda ez, hogy a vizek és a szelek is engednek neki. Hát ki ez? Ki ez a Jézusunk? Milyen hatalmas ő? Felfoghatatlan. Meglátták az ő dicsőségét. Mi is, ha javunkra válik, ha meglátjuk az Úrnak a dicsőségét, a nagyságát a nehéz élethelyzetekbe. De szükséges akkor elfogadnunk ezt, és beleállnunk ezekbe a szituációkba, testvérek. És föl kell adnunk, és itt el kell felejtenünk ezt a gondolatot, ami a mai embereknek az agyát totálisan eluralta, hogy az élet célod az, hogy te boldog legyél. És hagyjál másokat is boldognak lenni. A maguk, mindenki a maga útját találja meg a boldogsághoz, mert ez az élet, a szenvedés az valami nem téma. Tehát az, hogy szenvedni kell, meg nehézségek vannak az életben, az semmi. Olyan, azt festi elénk a mai közgondolkodás, hogy az élet célja ez a happy-ség. Tegnap volt a tévében valamelyik csatornán, belepillantottam megint a Mamma Mia-ba, ugye ez abbáról készült film. És az ember nézi, hát ez minden olyan gyönyörű. Minden színes, mindenki mosolyog, mindenki nevetgél. Még egy templom is fölbukkanott a filmbe, valahol a háttérbe egy ilyen keresztelő, de Isten csak díszlet ahhoz, hogy az ember boldog legyen, és happy legyen, és mindenki ugráljon, és ez az élet, gyerekek, hát ezt kellene megtanulnotok. És akkor most ne vigy minket a kísértés, ne vigy minket a nehéz körülmény, hát bele fog vinni, és el kell felejtenünk azt, hogy nekünk is az az élet célunk, hogy itt minden áron boldoggá tegyen magamat. Elsősorban. És elérjem a magam útján az én boldogságomat. És közben másokat meg békéljük, hogy ők is hadd próbálj, ha ő homoszexuális, akkor ő is hadd érje el a boldogságát. Ha ő mit tudom én milyen gendernek tart, ő is hadd érje el, mindenki hadd érje el a maga útján a maga boldogságát. És akkor rendben van az élet. Ez a valóság idegen elgondolás, ezt felejtsük el, testvérek. Az életnek nem az a célja, hogy mi boldogok legyünk, majd magunkat boldogítsuk. Az a célja, hogy dicsőítsük Istent. Amikor szép idők vannak, akkor is. És amikor rossz idők vannak, akkor is. És őt tartsuk az életünk centrumában. Akár viharba vagyunk, akár nem vagyunk viharba. Olyan jó azért mégis, testvérek, hogy félünk a nehéz helyzetektől, de legalább elmondhatjuk, hogy atyánk, ne vigy minket ilyen helyzetekbe, de ha meg kell lenni, vigyél, itt vagyunk. Tégy próbára, hogy tiéd vagyunk-e, hogy ragaszkodunk-e hozzád, ott is, akkor is. Talán elmondtam már nektek ezt a Stern Salamon zsidó orvosnak a példáját, aki 1941-ben volt ez a, ugye, hát az elég viharos időszak volt a zsidók számára. Ő vezette Pesten a zsidó kórházat, és írt egy tanulmányt Jób könyvéről, hát, és abban elemzi a Jób könyvén, abból a orvosi szempontból, és mondja, milyen döbbenetes ez látni, hogy a szenvedésnek van egy ilyen megsebző és egy gyógyító hatása. És a megsebző hatást is fejtegeti, nyilván összetörnek az emberek, és ezt ő látja ott a kórházba a szenvedő embereket. De azt mondja, van egy gyógyító hatása is. És mi ez a gyógyító hatás? Azt mondja, az, hogy közelebb viszi a szenvedőt Istenhez. Hogy jobban belekapaszkodik a szenvedő, hívő ember az Istenbe, az Úrba. És így van, testvérek, hogy tekintsünk így ezekre az életünkbe is bekövetkező nehéz helyzetekre, hogy próbák, amik által Isten magához közelebb von, megerősíti, megszilárdítja vele való közösségünket. Hát sokat lehetne még erről beszélni, de tovább lépek a második pontunkra, ami a kérés második fele, te szabadíts meg minket a gonosztól. Ez a de, ez fontos, ezek a kis szavacskák a mi atyánkba is, meg egyáltalán a Bibliába, de itt is. Ez a de szó, ez ellentétet fejez ki. Vagyis azt akarja mondani, hogy ne vigy minket ilyen nehéz helyzetekbe, de ha mégis beleviszel, akkor viszont szabadíts meg a gonosztól. Ha mégis, ha meg kell lenni, ellenkező esetben, ha beleviszel minket ilyen nehéz helyzetbe, akkor azokban a nehéz időkben szabadíts meg minket a gonosztól. Mert az biztos, testvérek, hogy a gonosz különböző formába megjelenik a szenvedő ember körül, a nehéz helyzetbe jutott ember körül, és megpróbálja őt elvinni az Úrtól, eltántorítani őt az Atyától. A gonosz itt, testvérek, ebbe a kifejezésbe belesűríthetünk mindent, ami gonosz. A gonosz. Ez egy összefogó, benne van a sátán, benne vannak a démonok, benne vannak azok az emberek, akiket irányíthat, akiket befolyásolhat. Benne beleértendő a saját szívünknek a romlottsága is, a saját gonoszságunk, ami rögtön ki akar belőlünk bújni, mihelyst nehéz helyzetbe jutunk, és hitetlenségre ösztökél bennünket, és Isten megátkozására ösztökél bennünket. A gonosz, testvérek, mindaz a személy, vagy személyiség, akár világi, vagy túlvilági személyiség, aki megpróbál minket eltántorítani Istentől. Miközben Isten azért adja a nehézséget, hogy megerősítse a vele való kapcsolatunkat, oda jön a gonosz, és ő pedig ezt el akarja vágni. Szembe akar fordítani minket az Atyánkkal. És ezt, testvérek, nem eszköztelenül teszi a sátán. Ezt mondtam az előbb is, hogy egyszerűen eszközöket használ. Például Jobbra gondoljatok. Mi történt vele? Nagy nehéz helyzetbe kerül, jön hozzá a gonosz, az felesége, saját felesége képébe. Mit mond neki, hogy átkozd meg az Istent, és hallj meg. Átkozd meg az Istent, és legyél öngyilkos. Ezt mondja a saját férjének. Szült neki nem tudom hány gyereket. És most átkozd meg az Istent, és hallj meg. Fordulj el attól, akibe eddig bíztál, és legyél öngyilkos, dobd el az életedet, mert így már nem éri meg tovább élni, meg hinned se. Mert ebbe az Istenbe te nem hihetsz. A gonosz hangja. Ez a gonosz hangja, testvérek. És szerencsétlen az, hogy nem tudjuk, ki volt, mi volt, de hát én feltételezem, hogy akarattalun is eszközévé vált a sötétségnek. És nem lehet egy férj is ugyanilyen eszközévé? Egy asszony mellett, egy feleség mellett? Nem válhatnak sokszor szülők, vagy nagyszülők a gonosz eszközeivé, akik, nem is mondom, nem válhatnak lelkészek? Nem válhatnak pszichológusok, költők, írók, filmesek, filozófusok, politikusok? Nem válhatnak a gonosz eszközévé, akik megpróbálnak eltántorítani bennünket az Úrtól? Olvassa az ember a vértanú keresztényeknek a beszámolóit a börtönökből. Hát ők maguk mondják ezt. Amikor kihallgatásra vitték az erdélyi testvéreinket, sok emlék van arról, hogy miket éltek át a vallatásokon. Ahol nem elsősorban fizikai szenvedésnek vetették őket alá, bár annak is, de lelkileg terrorizálták őket, hogy tagadják meg Istent, legyenek árulói az Úrnak, árulják el az ő népét, és akkor milyen előnyöket fognak kapni és élvezni, és hogy ússzák meg a dolgokat itt a börtönbe. És akkor megmondták, ez nem más, mint egy szekus, aki a gonosznak az eszköze. De egy ávós is lehetett az a gonosznak az eszköze, meg egy KGB-s is. Egy börtönőr is, egy politikai tiszt is. Van, amikor olyan sumák módon jelennek meg, engem is megpróbáltak a hadseregnél beszervezni a besúgók közé. És ott egy politikai tiszt volt, a laktanyának a politikai tisztje, aki ezt megpróbálta. De olyan sumák módon, testvérek, hogy ha nem lettem volna egy kicsit is résem, biztos beadtam volna a derekam. Hát úgy olyan kedvesen, szelíden, azért úgy ez az érdeked neked is, hogy azért tájékoztass arról, amit a teológusok között a laktanyába folyik. Tájékoztasson, bocsánat, nem tegezett. Hát mondom, ezt most fölveszi itt a... Azt mondta, hogy nem, nehogy azt higgyem, hogy itt ezt fölveszi ő bármire. Nem kell, egyébként nem kell nekik fölvenni. Elég, ha azt mondod, hogy igen. Aztán egy évvel később hívott egyszer, hogy nincs semmi jelentenivaló, mondom, nincs. Semmi jelentenivaló nincs. Amit jelenthetnék, azt úgyis tudják. Mert ott ülünk minden vasárnap a focipálya sarkába, 20-an azt ott imádkozunk, meg olvassuk a Bibliát. Ezt úgyis tudják. Én is ott vagyok. Tehát ez, testvérek, de ott olyan sokszor megjelenik a másik, egy másik nőbe a gonosz. Megjelenik egy másik férfi formájába, aki jobbnak ígérkezik, mint a másik, mint aki van. Többet ígér. Csak egyet kér, hogy tagadjuk meg az Urat, meg az ő tőle jövő rendet, meg értékrendet, meg az ő neki való engedelmességet. Forduljunk el tőle. Hát így leszel szabad. Olyan sumák, testvérek, a gonosz, de olyan sumák, de valahogy át kell rajta látnunk. Megkínál minket. Szabad leszel. Csak tagad meg Istent. Boldog leszel. Csak tagad meg őt. És mindazt, amit mondott. Különösen nem kell egyébként a gonosznak az, hogy nagyon nehéz időket éljünk. Akkor is megkörnyékez minket, de amikor még ráadásul nehéz helyzetben is vagyunk, értitek? Ezt a pofátlanságot, ezt az aljasságot, hogy ott van egy ember, ott kilódik magába, hogy azt se tudja, hogy hova tegye magát, mert itt fáj, ott fáj, amott fáj neki, és akkor megy oda hozzá. Ahogy Jézussal is tette, hogy már ott éhezett az Úr Jézus 40 napja a pusztába, és akkor oda ment hozzá a sátán, hogy megkísértse, változtasd de köveket kenyérré. És csak addig várt, amíg az utolsó pillanatig a húr már majdnem elszakadt. Mert Jézusnak is volt, ő ember volt, teljesen ember. Hát ilyen. Na azt mondja az Úr Jézus, hogy na kérjétek, hogy amikor nehéz helyzetben vagytok, és majd ott megkörnyékez benneteket a gonosz, így vagy úgy vagy amúgy, hogy eltántorítson benneteket a ti atyátoktól, egyénenként vagy egyházként, akkor még inkább kérjétek, de már előtte kérjétek, szabadíts meg minket a gonosztól, szabadíts meg a gonosztól. És ezzel, testvérek, mi elismerjük, ha ezt mondjuk és őszintén mondjuk, akkor elismerjük, hogy gyengék vagyunk. Szükségünk van a szabadításra. Szükségünk van rá. Egyszerűen nem tudjuk magunkat megszabadítani a gonosztól. Értitek? Ezért kell kérnünk, hogy te szabadíts meg minket, atyánk, mert te viszont meg tudsz szabadítani. Mert meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a próbatételekben, olvastuk az írásban. Ő neki van erre hatalma, van hozzá szeretete. Ő nagy szabadító. Hogy szabadította ki Dánielt az oroszlánok verméből? Hogy szabadította ki a Dániel barátait a tüzes kemencéből, nem? Hát szabadító az Úr, szabadíts meg minket is, de csak őket. Szabadíts meg a gonosztól, hogy ne bukjunk el, és ne forduljunk veled szembe, akármilyen nehézségek között is vagyunk. A tegnapi napon este kapcsolgattam a tévét nagy szórakozásomba, és volt egy másik film is, jó későn volt sajnos, ez volt a címe, hogy Egy másik Németország, vagy volt egyszer egy Németország, ez volt a pontos címe. Történt egyszer Németországban, az eredeti cím szerint. Abba zsidó emberekről van szó, akik túlélték a lágereket, és próbáltak újat kezdeni Németországban. És hát nagyon érdekes módszereket alkalmaztak. Na mindegy. A lényeg, hogy van köztük egy ember, a főszereplő tulajdonképpen, akinek az egyik barátja fölismer egy náci háborús bűnöst, mint újságárust, és rágyújtja éjszaka az újságos bódét. Aztán másnap megjelenik az újságba, hogy elégett ez az újságos bódé, és meghalt benne XY két gyerekes családapa. Gyászolja felesége és gyermekei. És ott volt a neve is. És az a zsidó ember, aki azt hitte, hogy az egy náci bűnös, most látta, hogy összetévesztette mással azt a valakit, akit ő ismert a lágerből. És aztán, hogy egy vétlen embert ölt meg tulajdonképpen, ez emiatt lelkiismert furdalással lesz és öngyilkos lesz másnap. Ezután egyébként kiderül, valamivel később kiderül, hogy tényleg az volt az a náci háborús bűnös, és mindenki ledöbben, aki ismeri ezt a helyzetet, hogy hát most meg öngyilkos lett. És ott állnak a barátai körül, a sírja körül, és kellene felolvasni a zsidó temetési szertartás szövegét a főszereplőnek, és nem tudja felolvasni, odaadja a papírt, azt mondja a barátjának, aki ott áll mellett, és mondja neki, én ezt nem tudom felolvasni, nem tudok olyan Istenhez imádkozni, aki ennyi hibát ejt. Na, őt elkapta a gépszíj, ugye? A gonosz legyőzte őt. Nem tudott megmaradni, mert nem kapaszkodott az Úrba. Nem kapaszkodott úgy, mint az a zsidó, aki másik zsidó, aki menekült a spanyol inkvizíció előtt még a középkorba, és a hajóra bekarcolta a valami fadarabra, hogy ha megöl is, szeretem. Jobb könyvéből idéz egy kicsit megváltoztatva egy ige helyet. Ha megöl is, szeretem. Mármint, hogy Isten. Ő viszont hű maradt, mert megszabadította őt az Úr a kísértésben, a próbatételbe, a gonosztól, amelyik rátámadt ott is. Hát az Úr bennünket is meg tud szabadítani, akármi jön ránk, testvérek. Bízzunk abba, és kérjük, hogy szabadíts meg a gonosztól, mert te tudod megtenni egyedül. És ez, még ezt hadd mondjam el nektek, nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell ellenállni a gonosznak. Mert van egy ilyen ige, ami felszólít minket, hogy miközben kérjük, hogy te szabadíts meg minket, azért nem, azt nem mondja a Biblia, hogy ne álljunk ellen, hanem azt mondja, hogy álljunk ellen a gonosznak. Álljunk ellen! Nehéz helyzetbe jutunk, álljunk ellen a gonosznak. Tanúsítsunk szembeállást, most egyénenként is igaz ez, ha fölvehetjük a lelki fegyvereinket, ragaszkodnunk, meg kell fontolnunk újra meg újra, hogy ki a mi megváltónk, ki a mi Istenünk, és ragaszkodnunk kell hozzá. Azért várjuk, hogy szabadítson meg a gonosztól, de mégis nem passzívan várjuk, hanem aktívan várjuk. És egyházként is, testvérek, egyházként is aktívan ellent kell állni annak a gonosznak, amelyik minket is környékez. Már most említettem az előbb, környékez minket. Itt settenkedik körülöttünk. Ellent kell állni. Olvastam egy történetet egy horvát emberről, aki egy pap, római katolikus pap volt, aki hát valamikor ott a 20-as években járt szemináriumba, és aztán valahogyan a Szovjetunióba került, és ott is tanult, vagy valami gyakorlati éveit töltötte ott, aztán megismerte akkor a szovjet ideológiát, meg azt, hogy ott mi van. Hazakerült Horvátországba, aztán kitört a nácizmus, és őt valamiért üldözni kezdték a nácik, és ezért menekült Horvátországba, és átmenekült Csehszlovákiába, az akkori Csehszlovákiába. És ott kezdett el Pozsonyba dolgozni. És hát tanított is az iskolába, de közben elkezdte a föld alatti egyházat szervezni ez a pap. Tekintettel arra, hogy ott is már volt nyomás alá helyezve a római katolikus egyház, és nagyon sok pap ott már akkor átállt a rossz oldalra. Aztán ugye jött a háború, és ez a katolikus pap, ez látta, hogy itt ez a Csehszlovákia, ez a Szovjetuniónak fog a hatáskörébe kerülni, és ő már tudta, hogy kik ezek. És tudta, hogy milyen egyházpolitikára lehet számítani. És akkor még tovább vitte ennek a föld alatti egyháznak a szervezését. Ugye ezek titokba gyűltek össze. Az volt egyébként, azt csinálták, hogy összegyűltek ezek a többnyire fiatalok, összegyűltek ilyen titkos helyeken, Bibliát olvastak, és imádkoztak. Ennyi volt a nagy föld alatti egyház. Mert ezt nem lehetett már a föld felszínén megtenni a nyilvánosság előtt. Szóval a Csehszlovákiába se. Akkor 1951-től ezt az embert becsukták börtönbe, mert tudták, hogy mit csinál. 51-től talán 65-ig börtönbe volt ő is, meg ennek a föld alatti egyháznak több más szervezője is. Hosszú éveken keresztül börtönbe volt. Aztán kieresztették, és újra csinálta tovább a szolgálatát, katolikus pap volt, ismétlem. Tovább vitte ezt a föld alatti munkát, ugyanazt csinálta tovább, mint amire előtte bebörtönözték, ugyanazt csinálta tovább, és közben nem csak azért a Bibliáról beszélt, meg nem csak az imádság fontosságáról, meg arról, hogy a legfontosabb dolog, hogy szánjátok oda magatokat Krisztusnak, ez volt az egyik tanítvány, így emlékezett vissza, hogy mindig ezt mondta az Atya nekünk. Hogy szánjátok oda magatokat a Krisztusnak, mert ezt az időszakot nem tudjátok másképp átvészelni. Ezt mondta nekik mind. De Krisztusnak a vállára vethetitek minden terheteket, és ő veletek van, szabadítótok lesz. Ezt mondta mindig. Teljesen igaz, egyetértek vele. És a lényeg, hogy ebből a csapatból, testvérek, ennek az embernek a munkája nyomán nőtt ki az 1988-as gyertyás forradalomnak a gondolata. Az ő tanítványai voltak azok, akik szembefordultak aztán nyíltan is a kommunista rezsimmel ott Csehszlovákiába. És rá egy évre ott is megtörtént a bársonyos forradalom, ami ugye egy rendszerváltás volt Csehszlovákiába is. És ebbe katolikus ember, egy ilyen ember által dirigált hívő mozgalom, hogy így mondjam, katolikus hívőkből álló mozgalom volt az ászlóvivő. A szószoros értelmében, akik átmentek egyébként a nyomorúságnak a kemencén, a börtönökön, a kínzásokon meg a szenvedéseken. Na csak ezt azért mondtam el ezt a példát, mert ő is azt mondta mindig, hogy igen, az Úr megszabadít minket, de ti is valamit csináljatok. És azt mondta a tanítványok, hogy három dolog van, amit csináljatok. Szánjátok oda magatokat a Krisztusnak, a második, mérlegeljétek a dolgokat, amik körülöttetek vannak, mérlegeljétek mindig józanul a dolgokat. Mi van körülöttetek? Ne veszítsétek el az eszeteket. A másik, amit mondott nekik, az az volt, hogy a Biblia fényébe mérlegeljétek a dolgokat. Lássátok, hogy mi történik, de a Biblia fényébe lássátok a dolgokat. És amikor megérlelődik bennetek, hogy mit kell csinálni, akkor csináljátok meg, és ne törődjetek vele, hogy milyen következményei lesznek. Tegyétek le a voksotokat. Hát valami ilyesmire gondolok, hogy azért nekünk is, akár egyházként is, akár egyéni hívőként is, testvérek, a gonosznak, a nehéz helyzetben, amikor ott vagyunk, és minket oda jön és kérlel, hogy valahogy szakadjunk már el az Úrtól. Az ő kedvéért, meg a szabadság kedvéért, meg a boldogság kedvéért. Akkor mondjuk azt, hogy nem. Atyánk, szabadíts meg, de mondjuk azt mi is, hogy nem. Nemet mondunk a gonosznak. Mert hűek akarunk maradni a mi atyánkhoz. Hát testvéreim, nem könnyű ez a kérés, de hálát adhatunk az Úr Jézusnak, hogy bele helyezte a mi atyánkba. Forgassátok a szívetekbe még ezeket a dolgokat, és úgy mondjátok mindig, hogy ne vigy minket a kísértésbe, a nehéz helyzetbe. Ha meg kell, vigyél bele, és próbáld meg hitünket, ragaszkodunk-e hozzád, és érd el, hogy ragaszkodjunk. De amikor oda jön mellénk a gonosz, mert oda fog jönni, hívatlan vendégként, hogy tőled eltántorítson, tarts meg minket magad mellett. Szabadíts meg a gonosztól bennünket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked a drága igét, amit ma is készítettél a számunkra. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy a te kezedben van az életünk, és te irányítasz mindent. Te tőled jönnek a szép napok, és te tőled jönnek a nehéz napok is. Jöttek is már, Urunk, az életünkbe ilyen idők, meg jönnek is majd. Segíts bennünket, hogy amikor mégis beleviszel ezekbe a nehéz helyzetekbe, akkor ott megértsük, hogy azért viszel, mert próbára teszed hozzád való ragaszkodásunkat, irántad való szeretetünket, hogy akkor is ragaszkodunk-e hozzád, amikor nehéz, vagy csak akkor, amikor könnyű az élet, amikor a napfényes oldalon járunk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mindig hűek maradhassunk hozzád. Eltökéljük a szívünkben, hogy a tiéd akarunk lenni, és hozzád akarunk ragaszkodni mindenkor. Akár süt a nap, akár esik az eső, akár szép, akár rossz a nap, az időszak. Köszönjük te néked, hogy te kész vagy minket megerősíteni, és velünk vagy a nyomorúságban is, a nehézségben is. És köszönjük te néked azt, hogy imádkozhatunk hozzád azért, hogy szabadíts is meg bennünket a gonosztól. Úrunk, te látod csak igazán, hogy milyen sokszor környékez meg bennünket, akkor is, amikor szép napok vannak, de különösen, amikor nehéz idők jönnek, amikor hosszabb, nehéz idő van, az öregség, vagy egy betegség ideje, vagy szenved valaki körülöttünk. Köszönjük néked, hogy ilyenkor is hozzád kiálthatunk, hogy szabadíts meg minket. Hogy ne jussunk el oda, hogy megtagadjunk és elfeledjünk téged. Segíts, hogy ilyenkor is ki tudjuk mondani, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. Köszönjük néked a mai ige tanítását, és kérünk, hogy áld meg szíveinkben. Kérünk téged, áld meg adventi ünnep készülődésünket. Áld meg az énekkar szolgálatát a Kárász utcán. Add, hogy bizonyságtétel lehessen rád mutató szó ebben az istentelen világban. Kérünk téged a betegeinkért, hogy gyógyító szereteteddel öleld föl, karold föl őket. Áld meg mindazokat, akik szenvedőkről gondot viselnek, gyógyítják őket. Karold fel az ő szívüket, lelküket, életüket is. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat. Látod, ami sok tekintetben megtévedt magyar nemzetünket. Látod, hogy sokszor a vallás csak valami külső díszlet, és az emberek csak a maguk boldogságát keresik mindenhol, de nem nálad, hanem önmaguk isteneiként próbálva meg alakítani az életüket. Segíts rajtunk, Urunk! Könyörülj meg a mi nemzetünkön, hogy meghallja az evangélium szavát, és megtérjenek az emberek te hozzád igazán, teljes szívükből. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, Urunk! Egyházadra is te viselj gondot, itt is Újszegeden, és mindenhol az egész országba. áld meg a hívő embereket, segíts bennünket kitartani melletted, odaszállni magunkat neked testestől, lelkestől a te szolgálatodra. Te vagy a mi szabadítónk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Jézusunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szabadításodra várok, Uram. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk meg gyülekezeti alkalmainkat, ha Isten is úgy akarja és éltet, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Hirdetem még, hogy ma délután is lesz éneklés a Kárász utcán. Itt a Kárász utcának a legelején az Adidas bolt előtt van a találkozó, aki szeretne bekapcsolódni az énekkarba, bekapcsolódhat, szeretettel várnak oda mindenkit, akik ott lesznek már. 17 óra körül szoktuk elkezdeni az éneklést. Hát én most nem fogok tudni megint kimenni, de akik tudnak, menjenek. Tehát délután 17 órakor ott az Adidas bolt előtt, Kárász utca elején lesz a találkozó, és akkor körülbelül egy órát szokott ott énekelni a kis csapatunk karácsonyi énekeket. Tehát nem kell hozzá énekkari tudomány, mert olyan ismert karácsonyi énekeket énekelnek, ami mindenki tud tanulás nélkül is. Szeretettel várnak oda mindenkit az énekkar tagjai. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.